hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit. Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Miként hatott ki az autóiparra a koronavírus járvány miatti tavaszi leállás? Ezzel kezdjük a mai műsort, majd annak járunk utána, hogy a járványhelyzet okozta hatások mennyire nyomják lejjebb az árakat az albérletpiacon. 7:30-tól arról is szótejtünk, hogy milyen többletterhet jelent a vállalkozások számára a jövő évtől meghosszabbodó jótállási idő. Ezt követően pedig témánk, hogy egyre több cég bojkottálja a Facebookot arra hivatkozva, hogy a közösségi médiaóriás nem tesz eleget a gyűlöletbeszéd és a rasszista vélemények visszaszorítása érdekében. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk, és először arról lesz szó, hogy milyen hatása van a klímaváltozásnak a búzára, ezáltal a kenyérre, és mik azok az ősgabonák. 10:30-tól pedig egy érdekes kutatást nézünk meg közelebbről. Átalakultak-e, és ha igen, milyen mértékben a szülői szerepek a családban a járvány okozta karantén alatt? Az UNICEF Magyarország kommunikációs tanácsadóját, Kordos Szabolcsot kérdezzük erről. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk! Már is kezdünk. És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdünk. A gazdaság újraindulása iparágonként rengeteg kérdést von maga után. Miként hatott ki az autóiparra a koronavírus járvány miatti tavaszi leállás? Hogyan indulhat újra az üzletmenet ebben a szektorban? És mennyire áraszt át a piacot a CO2 elvárások és az euró-forint árfolyam változása? Andor Attila Bakai Gergelyt, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdezte a részletekről.
Az elmúlt hetek az újranyitásról, a gazdaság felpörgéséről szólnak. Mit tapasztaltok ebből?
Igen, alapvetően jók a tapasztalataink az elmúlt hetekben, de egy pár szót azért szólnék erről is, erről a témáról is, amit megpendítettél, hogy hogyan is érintette az autóipart a válság. Nem érintett olyan rosszul egyébként az autóipar, mint más iparágakat, a rendezvényszakmát vagy a vendéglátást, de fontos átlátni azt, hogy az autóipar másként is működik, hiszen itt nem egy azonnali kereslet jelentkezik a rendszerben, hiszen ha valaki gyártásból rendel egy autót, az 2-3 hónap, akár 6 hónap, vagy ennél hosszabb időszak alatt is megjöhet attól függően, hogy az adott modellre milyen a gyártáskapacitás és milyen az igény a piacon. Tehát jó hír az, hogy a magyar autóipart, vagy a magyar autópiacot igazából csak egy ilyen 50%-os csökkenés jellemezte, és csak áprilisban és májusban, tehát márciusban egy ilyen 20% alatti csökkenés volt csak tapasztalható az előző év hasonló időszakához képest. Ez áprilisban és májusban fölment 50% környékére, és júniusban most már csak egy ilyen 25%-os csökkenést várunk.
És vélhetően a július meghozza, gondolom jelen pillanatban várva várt nullát?
Hát, ha nullát nem is, de bízunk benne, hogy már sokkal közelebb a nullához, és az iparági közös véleményünk az az egyébként, hogy bár csökkenést fogunk tapasztalni a kieső hónapok miatt a tavaly évhez képest. Tehát meg fog állni az a trend, ami az elmúlt években jellemezte az autópiacot, hogy minden évben egy 15-20% környéki növekedést tapasztaltunk a személyautók és a haszongépjárművek értékesítésének a területén, de maximum egy 20-25%-kal lesz év végére a tavaly év eredményeihez képest alacsonyabban az autópiac, és ahogy te is említetted, így a harmadik negyed évtől pedig egy határozott visszarendeződést, fejlődést várunk.
Tudjuk jól, hogy az autó gyártásban a just-in-time beszállítói rendszer az, ami egyeduralkodóvá vált az elmúlt, talán most már lehet mondani, évtizedben. Magyarul, hogy az egyes összeszerelő üzemekben gyakorlatilag nincs raktározás, hanem percre pontosan érkeznek meg a beszállítók. Hát úgy gondolom, hogy önmagában a koronavírus járvány ezt a bizonyos percre pontosan megérkeznek című történetet már jóval korábban felborított. hagyta, mint hogy Magyarországon a komoly zártságokról beszéljünk, bár igaz, ami igaz, korábban is beszéltünk a koronavírus járványról, és akkor azt mondtad, hogy az Opelnél egyelőre nincs nehézség. Hogyan alakult ebből a szempontból a gyártás így a tavaszi hónapokban?
Igen, akkor kicsit részletesebben az autóipar specifikumairól, mert tényleg nagyon eltér a többi iparákhoz képest, pontosan azért, mert egy egész hosszú beszállítói lánc végén található meg az autógyár, illetve az autógyárak, korábban beszélgettünk erről, dolgoznak azon, hogy ez a lánc ez minél rövidebb legyen, és adott esetben minél több folyamatot és előállítási igényt azt a házon belül oldják meg. No, minden esetre nem csak arról van szó, hogy gyártásból megrendelt autó az 2-3 hónap alatt érkezik meg, tehát amit most átvesznek a vásárlók, annak egy jó részét akár február-márciusban még a válság előtt rendelték meg, és a havi értékesítésnek csak egy töredéke zajlik a készletértékesítés útján. Plusz nehézség az, hogy gyakorlatilag ilyen március második felében álltak le az európai autógyárak, hiszen az autógyárnak hol keletkezik az árbevétele, a új autó nagy kereskedelmi értékesítésekor, amikor azt eladja a márkakereskedőknek, és természetesen az alkatrészek értékesítésekor is. Tehát az, hogy most föllendülőben van már a regisztráció, az autók értékesítése a márkakereskedők által, az autógyáraknak nem feltétlen jó hír, hiszen a válságra úgy fordult rá az autóipar, hogy egy bevett trend szerinti mixben és volumenben rendelte azért készletre is az autókat. Tehát egy nagyon nagy mennyiség volt az, ami gyakorlatilag eldugította ezt a csövet, aminek az egyik végén van a márkakereskedés, az ügyfél, a másik végén pedig a beszállítók és az autógyárak. Tehát még kell majd 1-2 hónap fellendülés ahhoz, hogy ebből a csőből a beszorult mennyiség ki tudjon áramolni a piacra, és a gyárak teljes kapacitással tudjanak dolgozni. Ezért is először jellemzően 1-2 műszakban indultak újra az autógyárak, hiszen május folyamán, május végére gyakorlatilag a legtöbb márka újraindította a gyártását. Így az Opel is, például a Szent Gotthárdi gyár is május közepén újraindult. Ott egyébként 3 műszakban folyik a termelés.
Készen álltak, divatos szóval kifejezve, COVID-széfek lettek, és készen álltak az újraindulásra. Azért ott volt szerintem egy hónap, talán egy erős hónap is.
Egy hónapnál nagyobb volt a kiesés, hiszen hogyha az európai autó összeszerelő üzemek leálltak, akkor motorra sincs szükség. Tehát a motorgyárak és a váltógyárak is leálltak egy kicsit később, mert még termeltek készletre, pont azért, hogyha majd újraindulnak az autógyárak, akkor be tudjanak majd indulni azonnal, tehát ne függjen ennyire szorosan a két gyár indulása egymástól. És egyéb iránt be is készleteztek alkatrészekből, ugye lehetett olvasni azt egyes médiumokban, a magyarországi autóipari beszállító nyilatkozta, hogy nem igaz, amit az autógyárak mondanak az újraindulástól, mert például tőlük még nem is rendelnek annyit. Nem ismerem a többi márka gyárainak a helyzetét. Én tudom, hogy Szent Gotthárd jelentősen készletezett alkatrészekből a leállás előtt, és ebből indult újra. Tehát felfut a gyártás, úgy fognak majd az autógyárak egyre több alkatrészt is berendelni.
És mit tud tenni egy ilyen helyzetben az importőr? Tehát nyilván vannak korábbi megrendelések, a vásárlók tártkarokkal várnák a korábban megrendelt, részben kifizetett, ki nem fizetett autókat. Nyilván van egy késés, erről a járványról senki nem tehet, nincs kit úgy gondolom okolni, de azért a fogyasztó, nem tudom, mennyire veri az asztalt.
Van, aki várja az autóját, és esetleg türelmetlenül várja, és vannak olyanok, akik nem rendelték meg, ugye beszéltünk erről a mennyiségről, egy dugóról, ami a csőben keletkezett, és most már kezd oszlani, és majd szépen kitisztul a csövünk. Az importőrök legnagyobb feladata, azt gondolom, az volt, hogy a márkakereskedői hálózattal együttműködve biztosítsák azt, hogy a márkakereskedői hálózatuk talpon marad, és támogassák abban a márkakereskedői hálózat tagjait, könnyítésekkel, pénzügyi konstrukciókkal, együtt gondolkodással, tanácsadással, hogy talpon tudjanak maradni, illetve hogy megfelelően ki tudják aknázni ugyanazon segítő intézkedéseket, amiket a kormányzat vezetett be. Amelyek esetében a márkakereskedők is nagyon szélesen tudták ezeket a támogatásokat igénybe venni, és igénybe is vették. És fontos az egyébként, hogy már a kijárási korlátozásban a márkaszerviz tevékenység az nevesítve egy olyan tevékenység volt, olyan szolgáltatás volt, amit a vásárlók igénybe vehetnek a kijárási korlátozás esetén is, és ez nagyon jól érződött a piacon, hogy a szervizek azok jóval kisebb visszaesést mutattak, csak egészen jól ment a szervizelés ebben az időszakban, és ez nagyban segítette azt, hogy a márkakereskedők ne nézzenek jelentős anyagi problémák elé, vagy akár ne kényszerüljenek drasztikusabb lépésekre. No hát, és az autókkal mi a helyzet? Ugye nagyon sok olyan ügyfél van, aki adott esetben régebb óta vár az autóira, mert az autóipar, korábban is beszéltünk arról, hogy egy nagyon komplex helyzetben van, az idejében bevezetett 95 g-os szén-dioxid elvárás az Európai Unió részéről a stratégia teljes újragondolására késztette az autóipari szereplőket, és azt már előtte is érezték, a válság előtt is érezték az ügyfeleink, hogy egyes autók, jellemzően azok, amik nagyobb szén-dioxid kibocsátásúak, hosszabb idő alatt érkeznek meg, hiszen a gyárak havonta kell sakkozzanak a gyártásukkal úgy, hogy vélhetőleg kijöjjön az a flotta átlag, amit ők beállítottak maguknak, azt a görbét, hogy hogyan fogják elérni ezt az elvárást.
Ebből a szempontból lehet, hogy megkönnyíti a helyzetet az, hogy volt egy leállás tavasszal. Most nyilván a megkönnyítét idézőjelben kell érteni, de talán most nem kell annyira sakkozni, vagy rosszul látom?
Igazából ez inkább hátráltatta. Jól menő, folyamatosan zajló üzletmenet mellett sokkal jobban be lehet avatkozni, és hamarabb látják az autóipari szereplők azt, hogy egyes intézkedéseik milyen irányba vitték el ezt a trendet, és hogy vajon akkor el fogják érni ezt a 90 g-os előírást, míg nem így, hogyha beállt egy dugó egy adott szén-dioxid kibocsátással, azt értelemszerűen el kell adni, tehát sokkal nehezebb ott befolyásolni azt, hogy na most akkor abból lassabban adjunk el, hiszen mindenki minél előbb el szeretné adni ezeket a készleteket, hiszen ez nem csak az importőröket, a gyárakat, hanem a márkakereskedői hálózatot is nyomja, a faktorkeretüket és így tovább.
A fogyasztó meg egyre inkább várja az autóját.
A fogyasztó pedig egyre inkább várja az autóját, ami teljesen jogos elvárás a részéről. Ugye a koronavírus helyzet egy viszmajor mindenki számára, ezért az autógyárak most mindent megtesznek, a mi esetünkben is, amint újraindultak a gyárak, természetesen a vevős autókat gyártjuk priorizálással, és készletre csak akkor gyártunk, hogyha már van hely, tehát az autógyárak mindent megtesznek, hogy minél előbb kiszolgálják a vásárlóikat. Ez hát vásárlótól függ, hogy mennyire találunk megértésre, és mennyire fogadja el egy vásárló, hogy ez viszmajor eset vagy sem. Különösen abban az esetben említettem, hogy akik már régebb óta várnak az autójukra, mert akár egy nagy szén-dioxid kibocsátású, vagy magasabb szén-dioxid kibocsátású autó, vagy például minden márkánál jellemző volt, hogy a nagy családos támogatási program olyan érdeklődés generált, amit nehezen követtek le az egyes márkák, és akár ilyen 9-12 havi szállítási időszakok is nem egy esetben előfordultak. Ha még erre rájön egy 3 havi koronavírus, és elmozdulunk ilyen majdnem másfél év szállítás felé, akkor teljesen érthető, hogy az adott ügyfél türelmetlen. Nem feltétlen azért, mert ilyen a beállítottsága, hanem azért, mert ő tervezte a meglévő autója leállítását, hogyha egy finanszírozásban volt, és így tovább. Tehát nagyon nehéz helyzetbe hozta ez az ügyfeleket is.
Ha már számokról beszélünk, említed a finanszírozást, azért közben történt egy euróárfolyam változás is, ami hát gondolom, hogy akár egy újabb sarkalatos kérdés lehet, hogy ilyenkor ezt az átárazódást kifizeti meg.
Hát az autóiparban általánosan bevett szokás, ha vevőrendelések árvédelmet kapnak. Akár árfolyam mozgás esetén is a legtöbb esetben, tehát ez az autó gyártót terheli.
De akkor nagyjából ez a tavasz óta tapasztalt forintgyengülés, ez ebbe a sávba, hogy árfolyam védelem belefér?
Vevőrendelések esetén egyébként a piacon körülnézünk, láthatjuk, hogy már évelején elindult az árdrágulás, amiről szintén korábban beszéltünk, pontosan a CO2 elvárás, új motorok, és az új motorok melletti plusz biztonsági felszerelések beépítése révén is, és erre jött rá az árfolyam gyengülése, de ennek ellenére a vevős rendeléseket például nálunk védelem illeti meg, viszont a mostantól értékesítésre kerülő autóknál egy teljesen új árszint bontakozik ki, nem a mi márkánk esetében csak, hanem a piacon általánosan. Ez egy nagy fejfájás egyébként itt, hogy vajon milyen elaszticitást hajlandó elviselni a piac.
Azért az Opel márkakereskedésekben hagyományosan nagy raktárkészletek voltak. Ahogy mondod, vélhetően ezek egy kicsit csökkentek, de minden esetre aki nem akar várni, aki másnap gyakorlatilag be akar ülni az autójába, az most is megteheti, hogy készletről vásárol, nem?
Igen, ez márkánként eltérő, milyen a készlet helyzet. Nálunk elég magas a márkakereskedői készlet, ami most ezt gondolom egy nagyon jó üzleti lehetőség, valamint ezt a készletet mi még jó árfolyamon értékesítettük az év első negyedévében. Aztán a gyártásból majd egy új árszint jelentkezik, ahogy erről korábban már beszéltünk.
Balkai Gergely, az Opel Magyarország ügyvezető igazgatója volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A következő percekben pedig az albérleti piac változásaival folytatjuk a hétvégi menetrendet. A járványhelyzet okozta hatások jelentősen visszafoghatják ugyanis az albérletpiac alakulását a következő időszakban. A turizmus megcsappanásával sok rövid távú bérbeadó próbál meg állandó lakókat szerezni. Eközben a távmunka és a távoktatás is lefelé nyomják az árakat. Balla Ákos, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője elmondta, a fővárosban átlagosan 10%-os bérleti díjesés történt, de vannak kerületek, ahol ennek a duplája is tapasztalható volt. Hozzátette, ezzel szemben azokon a megyeszékhelyeken, ahol autó vagy gumigyárak vannak, stagnálnak az árak, így Budapesthez viszonyítva ebben a tekintetben kicsit összébb zárult az olló. Péler András interjúja következik.
Ezeket a hatásokat figyelembe véve mit várhatunk az albérletpiac alakulásától a következő időszakban?
Nagyon nehezemre esik azt kimondani, hogy a járványnak lehet pozitív hatása is, hiszen hogy az elmúlt hónapokban csak a negatív hatásokról beszéltünk, de mégis van egy olyan terület, például az albérletpiac, ahol a bérlők egy picivel talán jobban járhatnak, mint az elmúlt években ezt tehették, hiszen az elmúlt években mindig arról beszélgettünk, hogy alapvetően túlfűtött volt az albérletpiac, magas bérleti díjak voltak, kiszolgáltatott helyzetben voltak a bérlők, szinte nagyon gyorsan kellett belevágniuk egy-egy foglalózásba, kaucióletételbe, szerződésbe, és nagyon rossz körülmények között tudtak válogatni, úgymond sokszor csak a maradékból, és ez ugye még hátrányosabban érintette az egyetemistákat, akiknek a felvételi pontatának kihirdetése után egy nagyon-nagyon szűk időkeretük volt arra, hogy megtalálják a helyüket, az albérlethelyüket. Most viszont ugye azáltal, hogy nagyon sokan vagy elvesztették a munkájukat, vagy máshogyan dolgoznak, hiszen home office-ból dolgoznak, akár egy távoli városból tudnak dolgozni a munkahelyükre, és még nem teljesen tisztult ki ugye az, hogy pontosan mi várható ősztől, mi várható a tanulás tekintetében, mi várható a munkahelyek tekintetében, ezért bizony nagyon megcsapant a keresők száma az albérletpiacon, ezzel egy időben az Airbnb-s lakások egy részét ráöntötték a piacra, és ez egy nagyon komoly árnyomást eredményezett egyébként, vagy egy bérleti díjnyomást eredményezett a piacon.
Tehát akit az Airbnb-knél ugye itt a belengedett lehetséges korlátozások miatt, ezek szerint sok rövid távú bérbeadó akar átállni a hosszabb távú bérbeadásra?
Nem csak emiatt, hanem azért is, mert egészen egyszerűen az elmúlt hónapokban a turizmussal együtt eltűntek az ügyfelek, és ugye az ügyfelek úgy várjuk, hogy inkább a szállodákat fogják előbb-utóbb előnyben részesíteni, hiszen itt a vírustól való félelem miatt a higiéniának az ígérete, vagy az higiéniával kapcsolatos elvárások sokak fejében jobban teljesülnek egy szállodában, ahol professzionális eszközökkel takarítják a szobákat, ahol ugye komolyabb szabályok szerint tudnak ügyelni a tisztaságra. Ezzel egyébként ugye még együtt jár az, hogy várhatóan a szállodák a fővárosban akciókkal fogják visszavonzani a külföldi látogatókat, üzleti utazókat mindenféle szegmensből. Ennek köszönhetően az Airbnb-s lakások nem csak a törvényi változásoktól, vagy esetleges jogszabályváltozásoktól kell, hogy aggódjanak a mai nappal, hanem attól is, hogy lesz egyáltalán elegendő vendég. Illetve ugye maga ugye az, hogy egy üzletág, egy ingatlannal kapcsolatos üzletág ennyire szoros összefüggésben működik a turizmussal, az nagyban megmutatja ennek az extra kockázatát, amivel eddig senki nem számolt, hogy egyébként lehet, hogy jól üzemeltetett a lakás, remek pontszámokat kapott a weboldalon, elégedettek voltak ezzel az ügyfelek, jól árazott volt, szépen karbantartott volt, még sincs ebben vendég, hiszen a turizmus mint olyan haldoklott az elmúlt hónapokban, úgyhogy ezt az extra rizikófaktort a befektetők fejében mindenféleképpen megmutatta. Úgyhogy maga az Airbnb is átalakulás, én azt gondolom, hogy ennek is köszönhető, és ugye itt több ezer vagy több mint 10 000 lakásról beszélünk, aminek az átmeneti hasznosításáról kellett döntsenek a tulajdonosok, az átmeneti hasznosítás pedig mondjuk egy egyéves, kétéves bérbeadást jelent.
Hogyan alakultak egyébként az árak? Ugye nagyon sok olyan hatásról beszéltünk most, ami lefelé verte itt az összegeket, de fővárosi szinten, kerületeket tekintve mit mondhatunk, hogyan alakultak itt ezek az árak?
Teljesen ellentétes hatások figyelhetőek meg, mint az elmúlt években, viszont ugye a lokáció szempontjából mégis az emelkedés vagy a csökkenésnek a mértéke az azonos, hiszen egyébként az elmúlt években a belvárosban és a belbudai területen, illetve a Váci úti iroda folyosó mentén hirtelen nagyon magasra szöktek a bérleti díjak, és sokkal nagyobb arányban emelkedtek, mint például a külvárosi kerületekben. Tehát úgymond a nyertesei voltak a bérleti piacnak ezek a területek. Ez egyébként ugye főleg az Airbnb és az irodákhoz kötődő hasznosítás miatt volt. Most viszont, mivel mind a két terület negatív hatásokkal szembesül, ezért itt akár 30-40%-os bérleti díjcsökkenésre is kényszerülnek a bérbeadók ahhoz, hogy bérlőt találjanak. Ezzel szemben viszont a külvárosok, ahol szép lassú növekedés volt, ott egy nagyon halvány, akár 10-15%-os mértékben maradó, tehát ebben a sávban maradó, vagy akár még kisebb mértékű csökkenésről van szó. Tehát a külvárosokat sokkal kisebb mértékben sújtja ez a helyzet, mint egyébként ugye a belváros, vagy ahol ugye a munkahelyek tömegével vannak jelek, például a 13. kerületben inkább jelent ez problémát, mint a szomszédos, akár panelkerületekben, amiknek nem olyan magas volt eddig ugye a presztízsértéke. Tehát ebből a szempontból a külvárosok voltak az elmúlt időszaknak a bérleti piacának a nyertesei. Az viszont el kell, hogy mondjam, a külvárosokban is ugye van egyfajta átalakulás, tehát kevesebb a vevő, és nem annyira tud válogatni ezek közül az eladó, mint ezt korábban tehette. Korábban szinte hajszín, szemszín alapján lehetett válogatni. Ma azért az eladóknak semmilyen komolyabb kikötése nincsen, mint hogy próbáljuk meg kiszűrni azt, hogy teljesítse a bérlő a feltételeket, amiket vállalt.
Megbeszéltük a fővárost, most egy kicsit lépjünk távolabb, országos szinten mit mondhatunk, főleg a megyeszékhelyeken, hogyan alakulnak az összegek?
10 éve beszélünk arról, hogy nagyon vízfejű, úgymond a főváros, nagyon ugye itt alakul csak a piac az ingatlan piacon jól, viszont egyébként az elmúlt években, főleg itt az autóipari beruházásoknak, gumigyártó cégeknek, és ugye alapvetően ugye a különféle nagyobb termelőegységeknek kialakultak olyan helyszínek egyes megyeszékhelyeken, de nem minden megyeszékhelyen, amik egyébként megteremtették például Győrben, Kecskeméten, Debrecenben ugyanúgy a pezsgő piaci környezetet, és ugye ezeken a helyszíneken Győr esetében egészen budapesti árakhoz hasonló árak vannak, és bérleti díjak, ugye a bérleti piacon, Debrecenben, Kecskeméten is nagyon megközelítik a budapesti árszínvonalat, Székesfehérváron is, de ezeken a helyszíneken kívül már azért az, hogy valamilyen megyeszékhelyen van-e vagy nincs pezsgés a piacon, vagy hol vannak az árak, az nagyban a lokális viszonyoktól függ. Tehát, hogyha nincs ennyire pezsgő helyi gazdaság, nincs ennyi munkahely, ami megteremtődik az adott helyszínen, vagy az adott megyeszékhelynek és a közvetlen környezetében, akkor bizony továbbra is gyengélkedő ingatlanpiacról beszélünk. Tehát például egy Nógrád megyei helyszín egy győri helyszínhez képest akár egyharmad bérleti díjakkal, vagy egyharmad eladási árakkal tud ma csak rendelkezni.
A mostani átalakulások, azok mennyire lesznek hosszú távúak? Számolhatunk azzal, hogy gyakorlatilag a mostani berendezkedés az évekig velünk marad, vagy itt ahogyan lábalunk ki a járvány okozta megszorításokból és válságból, úgy fog szépen minden visszarendeződni az elmúlt évek tematikája szerint?
A pozitív szenárió az, hogy az ingatlanpiac viszonylag gyorsan úgymond visszapattan a mélypontról. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanarra az árszínvonalra, ugyanarra a tranzakciószámra, ugyanarra a bérleti díjszínvonalra áll be. Ez azt jelenti, hogy gyorsan megtalálja az új körülmények között a helyét, ahol kell ott elszenved egy 10-20%-os csökkenést, akár az árak, akár a tranzakciószámok tekintetében, de előbb-utóbb visszaáll a piac. Ez a pozitív szenárió. Ugye az a negatív szenárió, hogy a gazdaság újból befékeződik azáltal, hogyha esetleg a vírusnak egy következő hulláma visszatér, és emiatt következő óvintézkedéseket kell bevezetni. Innentől kezdve viszont akkor már kiszámíthatatlanná válik az ingatlanpiacnak a viselkedése, hiszen ugye az emberek megélhetése kerül veszélybe, egzisztenciája és ugye a személyes félelmei is egyre inkább erősödnek, ami nem egy tipikusan jó környezet arra, hogy valaki lakást vásároljon, albérletet váltson, vagy egyáltalán bármilyen ilyen volumenű döntést meghozzon. Tehát amennyiben egy rosszabbodó környezet lenne, akkor akár súlyosabb helyzet is kialakulna az ingatlanpiacon, amennyiben az a helyzet viszont folyamatosan szépen lassan javul, akkor az ingatlanpiac sokkal gyorsabban fog visszarendeződni, mint mondjuk a vendéglátás, a turizmus, vagy egyéb olyan területek, amik ma nagyon-nagyon szenvednek.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána arról lesz szó, hogy milyen többletterhet jelent a vállalkozások számára a jövő évtől meghosszabbodó jótállási idő. Ezt követően pedig témánk, hogy egyre több nagy cég bojkottálja a Facebookot, mert a közösségi média óriás véleményük szerint nem tesz eleget a gyűlöletbeszéd és a rasszista vélemények visszaszorításáért. Ezekkel a témákkal folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.